Meséljen Münhausen úr.
Úgy van, halljuk csodálatos kalandjait.
Szívesen mesélnék, de félek, hogy kalandjaim olyan hihetetlennek tűnnek, hogy hazugságnak minősítenék minden szavam.
Úgy van. Meséljen.
Mi érdeke lenne Münhausen úr, hogy lódítson, vagy akár csak tódítson? Semmi. Ami pedig érdek nélkül való, az nem nevezhető hazugságnak. Talán dicsekvés, talán költészet. De hát a költők is sokszor írnak olyasmiről, ami meg sem történt.
Hát a költők talán igen, de...
De ön soha. Tudjuk mi jól.
Na, nem bánom. Legyen. Fiatal még az idő, ráérünk. Elmesélek egy különös történetet, amely akár hiszik, akár nem...
Elhiszik mi az emúr.
Münhausen kalandjai. Bürger regényének rádióváltozata Homoródi József fordítása alapján. Első rész.
Sok érdekes és vidám eset adódott életemben. Ezeket azonban most mégis elhagyom, s helyettük inkább néhány vadászkalandomról mesélek. Azt hiszem, azok jelentősebbek, és talán izgalmasabbak is. Életem első utazása tengeri utazás volt. Amsterdamban bontottunk vitorlát. 6 hét múlva szerencsésen megérkeztünk Ceylonba. A kormányzó fia meghívott, menjek el vele vadászni. Amit igen szívesen el is fogadtam. Gyermek szívem a büszkeségtől dagadozott. A barátom hatalmas, erős ifjú volt. Neki megszokott volt az ország forró éghajlata. Én azonban rövidesen, s csekély mozgás után úgy elgyengültem, hogy mire megérkeztünk az erdőbe, hátra maradtam. A kormányzó fia pár száz méterre lehetett előttem. Időnként hátra kiáltott.
Csak nincs valami baj, Münchhausen úr?
Nem, nem, semmi, köszönöm, rögtön utolérem önt, csak menjen nyugodtan. Ezt kiáltottam, mert természetesen szégyeltem gyengeségemet. Hirtelen mégis nagyon elfáradtam, és éppen le akartam ülni egy zúgó folyó partjára, amely már régóta magára vonta a figyelmemet, mikor kiáltás hangzott fel.
Vigyázzon, ember! Veszélyben van!
Gyorsan hátra pillantottam, csak nem kővédermettem a rémülettől. Egy hatalmas oroszlán igyekezett felém, és semmi kétséget nem hagyott afelől, hogy vékony gyermektestemet szeretné reggelire elfogyasztani, anélkül, hogy ehhez kikérni a beleegyezésemet. Kicsiny puskám csupán nyúlhoz való söréttel volt megtöltve. Hosszas töpfengése nem volt időm, no meg alaposan meg is zavarodtam. Mégis azonnal elhatároztam, hogy azért is rálövök a bestiára, legalább megijesztem, vagy talán meg is sebesítem. Félelmemben azonban még azt sem vártam ki, hogy az oroszlán lőtávolságon belül kerüljön. Ezért a lövés csak még jobban felbőszítette a rettenetes állatot, s vadul rám vetette magát. Inkább ösztönösen, mint észszerű megfontolásból megkíséreltem a lehetetlent. Menekülni próbáltam. Gyorsan megfordultam, és... Még most is végigfut a hátamon a hideg, ha rágondolok. Pár lépésnyire tőlem förtelmes krokodillapult, rám tátva rettentő pofáját, hogy bekapjon. Eszméletlenül buktam le a földre. Öntudatom utolsó maradékával már csak azt vártam, mikor válja belém a fogait és körmeit a vérengző oroszlán, vagy mikor jutok már a krokodil torkába. Nem tudom, mikor tértem magamhoz. Ott állt fölöttem az előkelő úr, és mosolygott.
Nézze csak fel, kedves barátom! Ön csodálatos módon menekült meg. Én éppen megcéloztam az oroszlánt, amikor megláttam a krokodilt is. Bevallom, egy pillanatra tehetetlen lettem, talán meg sem tudom önt menteni, de akkor mi történt?
Mi?
Tessék, nézze meg! A látvány mindent megmagyaráz.
Óvatosan felemeltem a fejem, és képzeljék csak, kimondhatatlan örömömre azt láttam, hogy az oroszlán abban a pillanatban, amikor én a földre zuhantam, a testem felett egyenest a krokodil torkába ugrott. Így hát most az egyik vadállat feje a másiknak a torkába szorult, s vad erővel birkóztak, hogyan szabaduljanak egymástól. Mikor mindezt megértettem, felugrottam. Kis vadászkésemmel lemetszettem az oroszlán fejét, úgy, hogy a törzse a lábam előtt vonaglott. Aztán a puskatussal még jobban belevertem az oroszlán fejét a krokodil torkába, úgy, hogy annak nyomorultul meg kellett fulladnia. Az oroszlán bőréből egy helybeli szűccsel dohányzacskókat készítettek nekem. A krokodil bőrét a szokott módon kitömték, s jelenleg az Amsterdami Múzeum egyik legnagyobb látványossága. A teremőr minden látogatónak, akit körülvezet a termekben, el is meséli hallatlanul érdekes kalandomat. Persze, ilyenkor egyet-mást hozzá is fűz, ami mélyen sérti a történet valószínűségét és az igazságot. Így például azt is meséli, hogy az oroszlán keresztülugrott a krokodil belsején, és éppen a víziszörny hátsó kiáratán akar távozni, amikor a még gyermekéveit élő monsieur, a világhírű utazó, így emleget engem, lemetszette a fejét, s vele együtt a krokodil farkából is három lábnyit. A krokodil azonban, meséli tovább a múzeumőr, megfordult, kikapta a monsieur kezéből a vadászkést, s oly hevesen lenyelte, hogy az azonnal a szívébe furódott, úgyhogy nyomban kimúlt. Talán felesleges megemlítenem, milyen kényelmetlen nekem ez a szemérmetlen hazudozás. Azok az emberek, akik nem ismernek, kétkedésre hajlamos korunkban könnyen kaphatók arra, hogy bizalmatlanságot tápláljanak valóságos tetteim igazsága iránt is, ami egy becsületére kényes embert a legteljesebb mértékben sért. Sejthetik, kedves barátaim, hogy mindig szerettem a vakmerő fickók társaságát, akik kedvüket lelték félelmetes és végtelen erdőségek rengetegében, ahol annyi változatos szórakozás kínálkozik. Ma is legkedvesebb emlékeim közé tartoznak cserkészéseink Oroszország csodálatos erdő rengetegeiben. Két okból. Egyszer azért, mert kíséretemben nem egyszer ott volt a trónörökös. Nagy vadász és szeretetre méltó ifjú. Másodszor, mert többnyire igen nagy vadász szerencsém volt. Egyik reggel is, ahogy kitekintettem éjjeli szállásom ablakán, észrevettem, hogy a közeli hatalmas völgyet szinte elborították a vadlibák. Nyomban felkaptam a sarokból a puskámat, s rohantam lefelé a lépcsőkön, de olyan Hübele Balázs módjára, hogy a kapkodásban fejjel neki rohantam az ajtófélfának. A szemem csak úgy szikrázott belé, azért mégsem késlekedtem egy pillanatig sem. De ahogy lövésre kaptam a puskámat, nagy elkeseredéssel látom, hogy az iménti kiadós összekoccanástól még a kova is kiesett a puska kakasából. Épp amikor jó ízűen káromkodtam ezen, utolért a trónörökös őfensége. Megértette bajomat, s rám kiáltott.
Akkor enyém a lövés joga. Önnek nincs kova a puskájában. Nem tud szikrát bocsájtani a lőporba.
Nem, a lövés joga az enyém, fenséges úr. Én láttam meg a vadlibákat elsőnek.
Na de hát hogyan csihol szikrát?
Hogyan? Fogadjunk, hogy kova nélkül is sikerül.
Kíváncsi vagyok. Ha sikerül, öné a kezemben lévő puska.
Szerencsémre eszembe jutott, mekkorát szikrázott az imént a szemem. Felnyitottam hát a lőportartályomat, megcíloztam a víziszárnyasokat, s ököllel jól szemközt vágtam magamat. A durva ütéstől megint szikrát hányt a szemem. A szikra meggyújtotta a lőport, s a puska elsült. Egy lövésre 5 pár vadludat, 4 foglyot és 1 pár szárcsát ejtettem el. Hát így nyertem meg első fogadásomat a nagyúrral szemben. De volt ennél még érdekesebb, izgalmasabb fogadásunk is. Egyszer például egy nádastavon cserkésztünk. Váratlanul néhány tucat vadlibát fedeztem fel.
Sajnos eléggé szétszórtan, egymástól meglehetősen nagy távolságra úszkáltak, úgyhogy egy lövés a legfeljebb egy libát ejthettem volna el. Szerencsétlenségemre már éppen csak egyetlen töltény volt a puskámban, nekem meg bevallom valamennyi libára fájt a fogam, mivel a közeli napokban egy sereg ismerőst és jó barátot akartam vendégül látni.
Fáj a foga a sok vadlibára. No de önnek csak egy tölténye van már, nekem meg van egy egész táram. A vadlibák tehát az enyének.
Nem addig a felség. Megszerzem én őket töltény nélkül is. Hazaviszek vagy egy tucatot. Fogadjunk?
Őfensége fogadott velem.
Harsányan nevetett már előre, mint fogok én felsülni. Én viszont biztos voltam a dolgomban.
A vadásztáskámban megmaradt a magammal hozott elemózsiámból a sonka szalonna. Fogtam hát a szalonnát, ráerősítettem egy elég hosszú kutyapórázra. Addig nyújtottam, míg legalább még egyszer olyan hosszú lett, mint amilyen volt. Elbújtam hát a parti sás közé, kidobtam a szalonna darabkát a vízre, s nagy gyönyörűséggel figyeltem, amint a legközelebbi vadliba odaúszott és bekapta. Mivel a zsinórra erősített zsíros falat csak hamar kicsúszott a liba hátulján, mindjárt bekapta a következő, és így tovább sorba a többi vadliba is. Nem akarom feleslegesen szaporítani a szót, elég az hozzá, hogy a szalonna darab átvándorolt mindegyik libán, anélkül, hogy leszakadt volna a zsinórról. Így hát valamennyi liba rajta függött, akár a gyöngyök a nyakéken. Kitörő örömmel húztam a partra zsákmányomat, s vagy hatszor körül tekertem magamon a zsinórt, a libákkal együtt.
Indulhatunk, fenség.
Na hát, ilyen ötletességet el se tudtam képzelni. Ön nyert. Azt kérhet tőlem, amit akar.
Majd meggondolom, fenséges úr, de nehéz ezt a sok vadlibát cipelni. Menjünk egyenesen a kocsink felé.
Ekkor azonban váratlan esemény jött közbe, amelytől magam is zavarba jöttem egy kissé. A vadlibák ugyanis még mind elevenek voltak, s hogy első meglepetésükből felocsuttak, szárnyaikkal hatalmasan csapkodni kezdtek, s ettől velem együtt hirtelen a magasba röppentek.
Hé, hova száll? Münchhausen, jöjjön vissza!
Nem tudok, fenség, de azért ne féljen, találkozunk még az életben.
Hely, most légy okos, Münchhausen, biztattam magam, amikor a 12 vadliba szárnyát csattogtatva sebesen röpített a levegőjékben. Egyszer csak mentő ötletem támadt. Nem dicsekvésképpen mondom, de még ezt a szorult helyzetemet is, amennyire csak lehetett, rögtön hasznomra fordítottam. A kabátom szárnyaival ugyanis a lakásom felé kormányoztam a csodálatos repülő alkalmatosságot, s így szerencsésen meg is érkeztem a házam fölébe. Most már azon igyekeztem, hogy valahogyan baj nélkül földet is érjek. Nekiláttam hát, s egyenként kitekertem a libák nyakát. Így szép lassan éppen a házam kéményébe ereszkedtem le, onnan a tűzhely kellős közepére. Jó, hogy még nem égett benne a tűz, de azt elképzelheti, mekkora szemeket meresztett a halálra rémült szakácsom.
Egy ízben egyedül voltam a vadászaton, és már minden golyómat kilőttem, amikor egészen váratlanul előttem állott a világ legpompásabb szarvasa. A gyönyörű állat csak bámult rám szemtelenül, kihívóan, mintha sejtette volna, hogy üres a tölténytáram. Na megállj csak! Gyorsan lőport töltöttem a puskámba, rászortam egy marék cseresznyemagot, mert történetesen éppen cseresznyét eszegettem. És a cseresznyemagokkal jól odasóztam neki, éppen a homlokán találtam el. A két agancsa között. A lövés elkábította, meg is tántorodott egy kicsit, de bosszúságomra mégis megugrott.
Egy vagy két esztendővel később a hercegi vadász kíséretében ugyanezt az erdőt jártam. Pontosabban ugyanazon a magas lesen álltam.
Münchhausen úr, Irányítsa a puskacsövet kicsit jobbra. Mozdog a növényzet. Valami furcsa állat közeledhet. Nézze! A falombok is mozognak fönt, nem csak az ajnövényzet.
Aha.
Istenemre, mintha egy zsiráf volna.
Aha, zsiráf. Tréfál, barátom. Nem vagyunk Afrikában. Nézze, ott kicsillant a háta a sűrűből. Szép barna szarvas lesz az.
A szarvas? De hát valami hosszú toll maga előtt. Nem értem. Istenemre, nézze, mi nőtt ki a homlokán, ott az agancsa között. Egy cseresznyefa. Megvan vagy 10 láps rajta a termés is.
Akkor ez az a szarvas, amelyet évekkel ezelőtt én cseresznyemagokkal lődöztem. Úgy látszik, eltaláltam a homlokán, most a bőre alá lőtt cseresznyemagból kikelt a cseresznyefa. Na megállj! Most már végleg az enyém vagy.
Na, fővadász úr, akkor ma szarvas hús lesz ebédre, cseresznye szósszal.
Egy más alkalommal ugyancsak egyedül bolyongtam az erdőben, amikor váratlanul egy félelmetes farkas rohant rám. Mit cselekedhettem volna? Teljesen védtelen voltam. Ösztönszerűen a torkába nyomtam az öklömet. Határozott mozdulattal mindig beljebb és beljebb nyomtam, úgyhogy a karom csak nem válik benne volt a farkas torkában. De most már mit évő legyek, kérdeztem magamtól. Nem mondhatnám, hogy különösen ínyemre lett volna ez az állapot. Gondolják csak el, drága barátaim, ott voltam egyedül szemtől szemben egy farkassal, és a karom a torkában. Nem valami barátságosan pislogtunk egymásra, az bizonyos. Tudtam, hogy ha visszahúzom a kezemet, a bestia annál vadabbul veti rám magát. Ezt tisztán és félreérthetetlenül kiolvastam szikrázó szeméből, cselekednem kellett. Hogy ne szaporítsam a szót, az történt hát, hogy jól megmarkoltam az állat belső részét, kifordítottam az ordast, akár a kesztyűt, aztán földhöz vágtam, s ott hagytam. Persze, nem akarok hazudni, nem mindig én győztem. Egy harmadik alkalommal például Szentpétervár egyik szűk utcácskájában közönséges veszett kutya került az utamba. Szégyen a futás, de hasznos, gondoltam magamban, s hogy gyorsabban menekülhessek, eldobtam még a köpenyem is, úgy ugrottam be a házamba. A köpenyt aztán behozottam a szolgámmal, s beakasztottam a szekrénybe a többi ruha közé. Másnap János inason borzalmas üvöltésére jöttem fel.
Úristen, báró úr, megveszett a felöltője!
Oda rohantam a szekrényhez, s valamennyi ruhámat széjjel dúlva találtam. A fickó igazat mondott. A felöltőm valóban megveszett. Úgy látszik, a veszett kutya megharapta. Éppen akkor érkeztem, mikor a köpeny rávetette magát a szép új estéi ruhámra, és kegyetlenül összeszaggatta. Alig tudtuk ártalmatlanná tenni a megveszett kabátot. Nem hiszem, hogy ennél furcsább kalandja akadhatott bárkinek is. De velem még ennél hihetetlenebb is előfordult. De azt majd máskor mesélem el.
Münchhausen kalandjai, Bürger regényének rádióváltozata Homoródi József fordítása alapján az első rész hangzott el. Münchhausen báró szerepében Solti Bertalant hallották. Közreműködött Bajka Pál, Barsi Béla, Pusztai Péter, Vas Zoltán Iván. Szerkesztette Molnár Magda, rendezte Kertész Mihály. A felvétel 1977-ben készült. A második részt holnap 11:33-tól hallhatják. A művészeti főszerkesztőség műsora hangzott el.